az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Örvendj, Isten népe, és akik az Urat keresitek, jöjjetek, és merítsetek vigasztalásának forrásából. Sóvárog, sőt eped az én lelkem az Úr házáért. Szívem és testem újjong az élő Isten felé. Boldog az, akinek ereje te vagy, Istenem, akinek szívében a te útjaid vannak. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy jobban ragaszkodtam mulandó javakhoz, mint az örök élet beszédéhez. Ne vondd meg tőlem irgalmadat, hanem növeld hitemet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk. Mindenható Isten, méltán bűnhődünk bűneink miatt, de kérjük, ne hagyj el minket, hanem engedd, hogy kegyelmed vigasztalja és erősítse szívünket az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint az egyházunk a mai vasárnapra a prédikáció alapjául rendelte, megírva találjuk Pálnak a rómaiakhoz írott levelében a 7. fejezet 21. versétől kezdve a következőképpen. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom tenni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember, kiszabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus. Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Most magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet. Én magam is leülök, és így mondom el az ige hirdetést. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, itt van a rómaiakhoz írott levélnek ez a híres 7. fejezete. Azért mondom, hogy híres, hiszen valamennyien tudjuk, és sokszor hallottuk, hogy Pál itt fogalmazza meg a legjobban, hogy milyen vívódások zajlanak az ember életében, a külső ember, belső ember között. A vágyaink és az akaratunk között. Mennyire tudjuk megvalósítani azt, amire a szívünk legmélyén vágyunk. És azért is híres, mert A keresztények mindig vitatkoztak azon, hogy ez a vívódás, ez most melyik emberre vonatkozik? A hívő emberre vonatkozik, az, aki már újjá született, megtért, Krisztusban új életet kapott, vagy pedig arra vonatkozik, aki még nem jutott el a hitre, és ott van benne a vívódás, és nem képes felülkerekedni azon, amit Pál apostol úgy fogalmaz meg, hogy a tagjaiban egy másik törvényt lát, amelyet a bűn foglyul ejt. Van, akik azt mondják, hogy hát ez a meg nem tért, a nem hívő embernek a vívódása. Az új emberre már nem vonatkozik. Én most el fogok tekinteni attól, hogy az ige mélyére ásva teológiailag bizonyítsam azt, hogy így van, vagy úgy van. Inkább azt mondom, hogy a tapasztalatunk azt mutatja, hogy élethosszig harcolunk. Az a hívő ember, aki őszintén szembenéz önmagával, és őszintén látja, hogy hogy néz ki a hit élete, és sokszor a hétköznapi élete, és hogy a kettő között sokszor mennyi ellentmondás van, meg mennyi bűnnel küszködik, azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a harc az ó és ó ember között, ó és új ember között, vagy a belső ember és a külső ember között, ez élethossziglan meg fog maradni. De azt is tudjuk, hogy Pál apostol ennek ellenére nem esik kétségbe, hanem azt mondja, hogy Krisztus győzedelmeskedni fog. Hála a mi úrunk Jézus Krisztusnak, mondja, amikor felkiált, hogy ki fog megszabadítani ebből a halálra ítélt testből. Tehát nem kétséges Pál számára a végkimenetel, győzni fog Krisztus a mi életünkben is. Másrészt azt is szeretném elmondani, hogy csak akkor van harc egy ember életében, hogyha már van belső ember, amely érzi és tudja, hogy mi a jó és mi a rossz, sőt, tovább kell menni, el is ismeri, hiszen nagyon sokszor tudja az ember, hogy mi a jó és mi a rossz, csak nem ismeri el. Azért, mert a nem tudom, anyagi haszna mondjuk mást diktál neki. Vagy a hatalomért folyó harc mást diktál neki, és azt mondja, hogy hát igazából az a jó, amit én most akarok, és nem is rossz az, de a belső ember az már elismeri, hogy a tagjaiban egy életellenes törvény dúl, amelyről mondja Pál apostol, hogy foglyul ejt. És az a félelmetes és nehéz ebben a harcban, a belső ember és külső ember között, hogy nem tudjuk, hogy meddig tart ez. Ugyanúgy, mint a járvány esetében is, ez ad okot a félelemre, sok ember számára pánikra, hogy nem tudjuk, hogy meddig tart. Hogyha szakembereket kérdezünk, akik virológusok, meg orvosok, és sokkal többet tudnak róla, mint bármelyikünk, azok is többféle véleményt fogalmaznak meg. Nem tudjuk, hogy meddig tart, mi lesz, és lesz egyáltalán következő járvány. Mikor lesz a következő? Mert ugye Jézus nem mondja azt az utolsó idők jeleivel kapcsolatban, hogy hát járványok lesznek, és aztán utána lecsengenek. Elmondja az utolsó idők jeleit, benne a járványokat is, nem tudjuk, hogy meddig tart. Egyet tudunk, hogy a végkimenetel nem kétséges. Krisztus győzni fog. Szeretném idézni a 340-es énekünket, amit régebben ugye első-utolsó verszakkal rendszeresen énekeltünk a temetőben. Öt utolsó verse ugye így hangzik, hogy lesz ünnepe Isten népének, ha vége a hétköznapnak. Levethet minden köteléket, örvendezhet és vígathat. Tehát nem kétséges a végkimenetel, vége lesz a hétköznapnak, csak mi ugye ebben a testben, ebben a idői dimenzióban nem tudjuk, hogy mikor fog ez megtörténni. Meggyőződésem, hogy az embernek a legmélyebb szükséglete ez a nyugalom és ez a békesség, amiről itt szó van. És habár van érdeklődés az emberben, van fogékonyság a krisztusi békesség, a krisztusi élet után, mégis rabul ejt a hatalom, az anyagi, a jólét, a hírnév iránti vágy. Nem olvastuk el a rövidítés miatt az oltár előtti igét, amely most János evangéliumából a 6. fejezetből van kijelölve, és a kenyérszaporításnak a története. Jól ismerjük, Jézus az 5 kenyeret és a 2 halat megsokasítja, jól lakatja az 5000 embert, és azt gondolná az ember, hogy most akkor a tömeg, amely tényleg megmutatja a fogékonyságát Jézus iránt, hiszen követik a pusztába is. Tehát tényleg vágynak a Jézusi élet után, de mégis, amikor megtörténik a kenyérszaporítás, itt leállnak, és leblokkolnak, és megelégszenek azzal a néhány kenyérrel és hallal, és ugye azt olvassuk, hogy Jézust meg akarják fogni, és királlyá akarják tenni. Tehát nem akarnak többet Jézustól, csak azt, hogy földi király legyen. És hogy legyen ennivaló, legyen innivaló, hogy legyen jólét. Tehát ennyi az, amire vágynak. Jézus viszont elmegy, nem akarja ezt, mert ő nem földi kenyeret, hanem mennyei kenyeret jött hozni. Önmagát adó mennyei úr, aki nem a földi boldogulást akarja nekünk biztosítani, hanem a mennyeit. Beszélhetünk arról, hogy vannak erők és hatalmak. Ugye ezt nagyon sokan mondják és érzik, hogy tényleg vannak erők és hatalmak, amelyek mint a vírus beépülnek kormányba, vezetői pozíciókba, tőkés szektorba, bankszektorba, azért, hogy minél több profitot tudjanak termelni, és ehhez mit kell tenni? Az embert eszköznek tekinteni, és használni, kihasználni az embert. És mondhatjuk azt, hogy ezek, ezért van az, hogy relativizáljuk a jót és a rosszat. Ma már nem tűrik el az emberek azt, hogy Isten mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Főleg, hogy az egyház nem mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Az egyén dönti el, hogy mi a jó számára, és mi az, amit nem szeretne. És itt mutatkozik meg az, hogy az ördög valóban szétdobálja a dolgainkat, ugye diabolos, szétdobáló, és most már ott tartunk ebben a szétdobálásban, hogy nyugaton már az ütheti meg a bokáját, aki ragaszkodik ahhoz, hogy egy férfi és egy nő alkothat egy házasságot. És a férfi az nem nő, és a nő az nem férfi. Tehát ennyire szétdobálja már a dolgokat. Életellenes harc folyik, mondhatjuk, a születéstől egészen a halálig. Az abortusztól az eutanáziáig. De nem csak erről, igazából nem erről kell nekünk elsősorban beszélni, hanem arról, hogy mi magunk is benne vagyunk ebben a harcban, mert bennünk is zajlik ez a harc, bennünk is ott van a jó és a rossz, és hát ugye azt hittük, hogy itt van a jólét, hogy utazhatunk, szórakozhatunk, bármit megtehetünk, és ugyanakkor persze a bőjtel önmegtartóztatással abszolút nem foglalkoztunk. Tehát ezt meg kell mondani őszintén, hogy abszolút nem foglalkoztunk. Ha foglalkozik valaki a bőjtel, akkor legfeljebb csak az egészsége érdekében, és nem a lelki egészsége vagy lelki fejlődése miatt. És akkor mi Istennek a válasza? Jön egy ilyen kis önálló, életre alkalmatlan, úgy mondta a biológia tanárunk, hogy makromolekuláris rendszer, amelynek szüksége van egy gazda sejtre ahhoz, hogy tovább tudjon szaporodni, a gazda sejtet ugye átprogramozza, vírusnak nevezzük ezt a önálló életre képtelen rendszert, és ez képes megakasztani a mi egész elképzelésünket, megállítani az egész életet. Olyan, mint a bűn. A bűn is ránk tapad, átprogramoz, Pálapostól kimondottan így mondja, hogy fogjul ejti a tagjaimat, nem azt teszem, amit az értelmemmel átgondoltam, hogy jó lenne, hanem más teszek. Nem az lesz, amit akarunk, nem az élet, hanem a halál. Mit tegyünk ebben a helyzetben? Hát Pál ugye felkiált, segítséget kér Jézustól, hogy hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus. Ő a szabadító. Hát az Óegyháznak volt ugye ez az állandó imádság, amit nekünk is fel kell frissíteni, hogy Urunk irgalmaz, Kyrie eleison. Tehát csak ő tud, mi csak a tehetetlenségünket tudjuk elismerni, és őt segítségül hívni. És így találhatunk rá arra a Krisztusra, akivel a kétségbejtő helyzet miatt is, vagy annak ellenére is biztos a végkimenetel. Arról beszéltünk a héten, hogy Jézus azt mondta, hogy ezen a világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem a világot. Tehát így találhatunk rá Krisztusra. Van, aki azt mondja, hogy ez az erkölcs az nem egy olyan dolog, amit mi alkotunk, nem ember által jön létre, nem kitaláljuk, mint a játékszabályokat, hanem felfedezzük az erkölcsöt. Mint a csillagokat, vagy az állatfajokat. Felfedezzük azt, hogy ez milyen jó, hogy megalkotta az Isten számunkra, hogy élhessünk. És ugyanígy találunk rá Krisztusra, és őt is felfedezzük. És csodáljuk őt, és magasztaljuk őt. És akkor már nem mondjuk azt, hogy ők a gonoszok, mi vagyunk a jók, vagy fordítva, mert ugye ez diszkrimináció, hanem igazi önismerettel azt mondhatjuk, hogy bennünk is van mind a kettő. Egyik felnőtt hittanoson mondta most a héten, hogy tényleg tapasztalja ezt, hogy habár már Krisztus segítségül hívta, ott él a szívébe, de milyen sokszor jönnek a gonosz indulatok, a gonosz gondolatok. Igen, megindult a belső ember és a külső ember közötti harc. Hát volt már ilyen ebben a gyülekezetben is, amikor valaki úgy beszélt a másikról, hogy az a sátán. Hát ezt nem mondhatom. Az abszolút téves önismeret. Bennünk is ott van a gonosz. És a másikban is ott van Krisztusnak a munkája. Tehát nem mondjuk, ha rátalálunk Krisztusra, felismerjük őt, akkor nem mondjuk azt, hogy ők a gonoszok, mások meg a jók. Hanem belül van a harctér a mi szívünkben. Pál apostol legalábbis ezt tanítja. És ugye említettem, hogy az ember a saját érdekében eszközként használja a másik embert. Ha rátalálunk Krisztusra, akkor az embereket szeretni fogjuk, és az eszközöket fogjuk használni. Hát, ugye most az történik, hogy az eszközöket imádjuk, az eszközöket szeretjük, az embereket pedig kihasználjuk. Mert a gonosz ugye ezt szeretné. Fordítva szeretné, szétdobálja a dolgokat. Eszembe jut erről, hogy amikor elkezdtem tanítani a Pécelen, a katolikus iskolában, akkor az első kiírás, amit megfogott engem, az az ebédlő ajtaján volt, szerintem még most is ott van. És így hangzik, biztos utaltak a gyerekeknek a válogatóságára, mert így hangzik ez a kiírás, hogy az ételt nem szeretni, hanem megenni kell. És az embereket pedig nem megenni, hanem szeretni kell. Meg kell fordítani a dolgokat. Az embereket nem megenni, nem kihasználni, hanem szeretni, és az eszközöket pedig használni kell. Amikor tapasztaljuk, hogy milyen törékeny az életünk, akkor eljutunk odáig, hogy meg kell, hogy valljuk azt, hogy gyökeres változásra van szükségünk. Mert látjuk azt, hogy Isten azon nyomban megállt tud parancsolni még az egyházi életnek is. Talán nem gondoltunk erre. Egészen biztos, hogy nem gondoltunk erre, amikor olvastuk az egyik vasárnapi igében a prófétának a súlyos szavait, hogy gyűlölöm az Isten tiszteleteiteket, az énekléseteket, nem tudom hallgatni. Minek tapossátok az udvaromat, mondja Isten. Hogy mennyire megáll tud parancsolni Isten az Isten tiszteletnek is. És ez bűnbánatra kell, hogy indítson bennünket. Ma reggel a Evangélius Lelkészek Facebook csoportján Lupták György esperes feltette, hogy amikor Tolnában volt lelkész néhány évig, akkor ott még volt szokás bűnbánati istentiszteletet tartani a, nem tudom, 100 évvel vagy 200 évvel korábbi pestis járvány kezdetén és a végén. Ez milyen fantasztikus dolog, hogy bűnbánati istentisztelet. És azt mondja, az kiinduló pont nekünk is megvan, Március 4. A végét még nem tudjuk. Bűnbánatra indít bennünket is ez a helyzet. És habár mondtam, hogy nem foglalkoztunk mi a bőjttel, most Isten ugye ránk kényszeríti a bőjtöt. Muszáj. Hívő, nem hívő, betelepült, őslakos, evangélikus, nem evangélikus, bőjtölnie kell. És bizonyára eszünkbe jutott az is, hogy Pál apostol mondja, hogy jól használtok ki a rendelkezésre álló időt, mert az idők gonoszak. Soha nem gondoltuk volna, hogy ennyire ki van számítva, hogy mikor mehetünk Isten tiszteletre. Szoktuk mondani, hogy jaj, hát én most nem tudok menni. Ami legtöbbször nem igaz. Most van az idő, amikor nem tudunk menni. De még mindig nem teljesen. Még azért itt vagyunk, még azért hallgatjuk a prédikációt. Az idők gonoszak, és használjuk ki. Amíg olvashatjuk, elővehetjük az igét, hallgathatjuk még az interneten keresztül is, használjuk ki, és adjuk az életünket annak a Krisztusnak, aki meghallgatja a mi segélykiáltásunkat, és megment. Imádkozzunk! Urunk, Krisztusunk, annyit kérünk mi is, hogy könyörülj rajtunk, könyörülj a mi családjainkon, könyörülj evangélikus egyházunkon, könyörülj a mi népünkön, és téged kérünk, hogy segíts igazán hozzád fordulni, igazán gyökeresen megváltoztatni életünket, hívő életünket is, hogy teljes melszélességgel, odaadással kövessünk téged, míg vége nem lesz a hétköznapnak, és együtt örvendhetünk veled. Add ezt a reménységet is a mi szívünkbe. Amen.